Jézus, a jelenlétedbe jövünk, és hálát adunk neked teljes szívünkből. Köszönjük azt, hogy a te áldozatod volt az egyetlen tökéletes és szükséges áldozat, ami örökké elmosta a mi bűneinket. Köszönjük azt, hogy többé nem kell ideiglenes áldozatokhoz folyamodnunk, mint az Ószövetségben, hanem bízhatunk a te örökké való áldozatodban. És köszönjük azt, hogy ezt személyesen is megtapasztalhatjuk, mert te azt mondod, hogy te a nevünkön szólítasz minket, és te a karjaidba zársz minket, hogyha téged követünk. Úgyhogy csak köszönjük ezt neked, köszönjük azt, hogy te elvégezted azt, ami bűneinek a megváltását, megváltottál minket, és köszönjük azt, hogy már a földi életünkben is tapasztalhatjuk a te áldásodat, és hogy a mennyország vár ránk, és az örökkévaló otthonunk, hogyha benned vagyunk. Úgyhogy köszönjük ezt neked, köszönjük a te hatalmas kegyelmedet, és azt, hogy ennyire szeretsz minket. Amen. Foglaljatok helyet. És a mai napon Budai Zoli fogja nekünk hirdetni az igét, úgyhogy most fogadjátok őt.
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretettel üdvözöllek itt benneteket a montásban, és otthon a képernyők előtt is. A gyerekeknek kezdődik a Biblia alkalom, úgyhogy a látom, Panka is kimegy. A mai ige hirdetésnek Péter első levelének harmadik részéből a házasság lesz a témája. Könnyű téma. Könnyű megélni a házasságot. És vannak, akik legyintenek, és azt mondják, hogy ugyan már a házasságról minek beszélni? Engem ez nem érint. Ha házas vagyok, akkor azért, mert már mindent tudok róla, vagy azért, mert már úgyis lemondtam a saját házasságomról, ez már nem lesz jobb. Ha nem vagyok házas, akkor azért nem érdekel a téma, mert más problémáim vannak. Én azt gondolom azonban, hogy érdemes a házassággal foglalkozni mindenképpen. Érdemes azoknak foglalkozni a házassággal, akik házasságban élnek, és azoknak is, akik nem élnek házasságban. Akik nem élnek házasságban, egyfelől élhetnek bármikor házasságban, és azt gondolom, jelentős részük a most házasságban nem élőknek majd házasságban fog élni. És azoknak is, akik pedig soha nem fognak házasságban élni már, az ő életük is hatással van olyanokra, akik házasságban élnek. Tehát nem baj, hogyha megismerjük a házasságnak a természetét, ez mindannyiunk számára nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy az Istennek a titkaival van tele az egész világ. Minden, ami a világban van, az valamilyen formában az Istenre utal. Az Istenre utal a természet, a minden, ami körülvesz bennünket, és amikor az Isten megalkotta az emberi kapcsolatokat, én a magam részéről biztos vagyok benne, hogy minden emberi kapcsolatnak az a célja, hogy valahogy az Istenre utaljon. Én családapa vagyok, és vannak gyermekeim, és azt gondolom, hogy azért alkotott az Isten családapákat, hogy a családapák megértsék azt, hogy milyen szeretettel teremtette meg Isten az ő gyermekeit. Tehát ahogy én szeretem a gyermekeimet, úgy tudom igazán megérteni azt, hogy az Isten mennyivel jobban szeretett engem, amikor megalkotott. Ugyanilyen emberi kapcsolat, a családi kapcsolat is, a családi kötelék, a testvéri kapcsolat, és azt gondolom, hogy ez a gyülekezeti, az Isten gyermekeinek a kapcsolatait képezi le. Tehát akkor érezzük meg igazán, hogy milyen egy gyülekezet testvéri közösségébe tartozni, hogyha ezt a családi kapcsolatot, amely aztán vagy jó, vagy rossz, mindenkinek az életében ez változik, de mégiscsak tudjuk, hogy milyen lenne ez jól, és ezt egy gyülekezet fogja nekünk leképezni. És így gondolom azt, hogy a házassággal is az Istennek szándéka van, és hogy mi ez a szándék, ezt megpróbáljuk a mai napon megfejteni. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a mai szép vasárnap délelőttöt arra készítetted elő, hogy mi együtt legyünk, és itt a gyülekezeti közösségben próbáljunk téged jobban megismerni. Megismerni azt az Istent, aki megalkotott bennünket, aki megalkotta a kapcsolatainkat, és aki megalkotta a házassági kapcsolatot is. Kérünk, Istenünk, hogy ne csak az alkotó Istent ismerhessük meg a mai alkalommal, hanem megismerhessük azt a szerető Istent is, aki az életét áldozta azért, hogy mi élhessünk. Kérlek, Uram, hogy legyen az áldásod a mai ige hirdetésen. Kérem, hogy a te szent lelked töltse be az én szívemet és mindannyiunk szívét, hogy a te üzeneted az a szívünkbe célba találhasson. Ámen. Péter levelénél látjuk azt, hogy Péter egy olyan időszakban írta meg ezt a levelet, amikor az egész világ megváltozott. Megváltozott, mert a kereszténység terjedni kezdett a Római Birodalomban. Én azt gondolom, hogy az se véletlen, hogy Jézus Krisztus miért akkor született meg, amikor megszületett. Ő mindent a proféciák szerint intézett, még a saját születését is. Viszont abban az évben, amikor ő megszületett, abban az évben a Római Birodalomhoz tartozott már Judea, Augustus császár idejében elfoglalták az ős Izrael területét a rómaiak, de nem csak azt, hanem pár évvel korábban elfoglalták Egyiptomot is, és így tudott ez a profécia Jézus születésével, az Egyiptomba való meneküléssel, azonnal való visszatérésével teljesülni, hogy valamilyen hatalmas nagy birodalom lett annak a területnek az ura, ahol a megváltónak meg kellett fizetni. A Pax Romana, a római béke, ez lehetővé tette azt, hogy a fiatal család utazgasson, meneküljön és visszatérjen, és ugyanez a Pax Romana volt az, amely lehetővé tette azt, hogy ez a kereszténység, ez az új vallás, ez nagyon hamar az ismert világban el tudjon terjedni. Voltak utak, volt egy nyelv, ez a konyha görög nyelv, ami lehetővé tette, hogy az emberek egymással könnyen kommunikáljanak, és egy ilyen globalizációs világrend volt a gazdasági, kereskedelmi, kulturális, társadalmi kapcsolatokkal, és ennek volt köszönhető az, hogy az első században gyakorlatilag egy emberöltő alatt, már Péter idejében a kereszténység a birodalom minden részében felbukkanhatott. Én azt gondolom azt, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy legyőztem a világot, ez is a római birodalomban tudott megvalósulni, hiszen a földkerekségben azóta sem volt olyan birodalom, ami az ismert világnak olyan nagy hányadát, a lakosságnak, a gazdasági erőnek, a katonai erőnek, a kulturális erőnek, egy olyan nagy hányadát lefette volna. Tehát nem véletlen, hogy Jézus, amikor legyőzte a világot, a világ legerősebb birodalmát győzte le, és ennek a győzelemnek a része az is, hogy a kereszténység az mindenütt felbukkant, és megváltoztatta a társadalmi viszonyokat, a gazdasági viszonyokat, és aztán megváltoztatta a családi viszonyokat is. A harmadik résznek az első 7 verse szól arról, hogy mit üzen az apostol, Péter apostol azoknak a családoknak, azoknak a házaspároknak, akik hirtelen olyan helyzetben találták magukat, mint amilyenről ő írt korábban, szorványban élő kisebbségként. Arról szól ez a szakasz, hogy egy házasságban a férfi és a nő közül az egyik megtér, keresztényé válik, a másik azonban nem. Mit kell ebben csinálni? Milyenkor a teendő? Természetesen ez a rész túlmutat azon, hogy ezzel a problémával szembesülnek a házastársak, és mivel a házasságról van szó, hadd kérje meg a feleségemet, hogy ő olvassa fel ezt a részt.
Ugyanígy ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes Isten előtt. Egykor a szentasszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. az ő lehányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba.
Köszönöm szépen. Házasságról többen írnak, majd Pál apostolra is kitérünk. Péter számomra azért különleges személy, mert ő házas ember volt. Tehát ő úgy írta a házasságról, hogy ő ennek a mindennapjait, minden szépségét és nehézségét átélte. Pál apostolról meg tudjuk, hogy ő nem volt házas. Ennek ellenére majd megnézzük, hogy van-e különbség abban, amit egyik másik apostol mond. Elolvastuk ezt a részt, feleségem elolvasta ezt a részt, és rögtön látjuk, hogy ez az egész, ez már úgy, ahogy van, ahogy olvasunk, nem konform. Nem konform, hiszen 7 rész van benne, 7 vers, és abból a 7 versből 6 írja elő a nőknek, hogy mit kell csinálni, és mindössze egyetlen egy van, ami a férfiakra fordít egy kis időt. Úgyhogy ez a legjobb, hogyha ezt így megfogjuk, és így összetépjük, és így a 21. században egészen más szabályokat olvasunk, ahol minimum ugyanannyi vers szóljon a férfiaknak a feladatairól, mint a nőkről. Hát miért van ez így? Annak idején a Római Birodalom nem csak egy kulturális azonosságot hozott a világnak, hanem azt gondolom, az is egy fontos rész, hogy a római családszervezet is eluralkodott akkoriban a Római Birodalom területén. Akkoriban az volt a szokás, hogy a nőket, a lányokat, ugyebár az atyai házban nevelték, és az apa felügyelete alá tartoztak, és aztán utána, amikor férjhez ment az asszony, akkor onnantól kezdve a férje volt az, aki minden fontos döntést a család életében és az asszony fölötti rendelkezést, az összes rendelkezést meghozta. Tehát egy ilyen helyzet volt annak idején a Római Birodalomban, és manus rendszernek hívták ezt, tehát azt hiszem, hogy nekünk a szlengünkben, legalábbis az én időmben a manus szó az benne volt, hogyha valakinek volt egy barátja vagy egy férje, akkor a manusnak hívták. Most már ezt talán kevésbé használják a fiatalok, de ez azt hiszem, hogy egészen addig az antik időkig volt visszavezethető. A férj tehát ura volt a feleségének, és éppen ezért, hogyha elképzeljük azt, hogy elkezdett terjedni a kereszténység, és mondjuk, hogyha a férj lett először keresztény, vagy a feleség lett előbb keresztény, akkor ez más-más súlyú problémát jelentett a családban. Nyilvánvaló, hogyha a férj, a család feje lett keresztény, akkor ő már csak a társadalmi státusza okán is sokkal könnyebben tudta az új vallásnak az elvárásait a családban, behozni. Ellenben, hogyha a feleség, akinek a szerepe kevésbé volt súlyos, ő lett keresztény, akkor ez egy sokkal nehezebb szituáció volt, hogy vajon a család fejét, a férjet hogyan tudja meggyőzni, hogyan tudja Krisztus felé fordítani. Hogyha ezt a magyarázatot nézzük, akkor azt most már megértjük, ugye, hogy miért kell egy kicsit több tanácsot adni a nőknek, mint a férfiaknak. Tehát ez az alap oka annak, hogy 6 vers szól a hölgyekhez, és mindössze egyetlen egy vers a férfiakhoz. Igen ám, de itt azért van olyan kifejezés, amely szintén nem konform, hiszen hogyha azt nézzük, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan szó, amit a 21. században tilos használni. Tehát, hogyha én azt mondom bármilyen nemzetközi fórumon, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férfiaknak, a férjüknek, akkor ott engem abban a pillanatban elvezetnek, és hát nem is tudom, hogy az egésznek milyen sajtó visszhangja van. Ez nyilvánvaló egy fordítási hiba lehet a Szentírásban, de lehet, hogy mégsem. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent ez az engedelmesség az asszonynak a férj irányába, én azt gondolom, hogy egy kicsit vissza kell mennünk, és meg kéne néznünk azt, hogy mi a házasság lényege. Hogy az Isten az miért teremtette a házasságot, hogyha megnézzük, egy nagyon szép ige van, rögtön Mózes első könyvének a második részének 18. verse szól így: azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Nagyon egyszerű mondat, könnyű értelmezni. Az első és legfontosabb az az, hogy ebből kiderül az, hogy Ádámnak mondta ezt az Isten, tehát egy hozzáillő segítőtársat alkotok, mert nem jó neki egyedül lenni. Hogyha ezt értelmezni szeretném ezt a mondatot, akkor az első értelmezésem az, hogy a házastársam egy nekem készített ajándék. Tehát a házastársamra tekintsek úgy, mint egy ajándék. Nem is akármilyen ajándék. Ez egy hozzám illő ajándék, és ami ennél is fontosabb, hogy ki az ajándékozó, az Isten által adott ajándék. Ha így tudok a házastársamra tekinteni, hogy ő az Isten által adott ajándék, akkor a házasságnak a lényege domborodik ki. Milyen egy ajándék? Hogy kell egy ajándékkal beállni? Szerintem az első és legfontosabb, hogyha minket bármivel megajándékoznak, akkor azt fogadjuk el. Jó? Az ajándékot elfogadom, átveszem. Mit kell az ajándékkal csinálni? A protokoll szerint az ajándékot ki kell bontani. Bontjuk ki az ajándékot, és ismerjük meg. Mit nem szabad az ajándékkal csinálni? Az ajándékot nem szabad félredobni. Az ajándékot nem szabad becsomagolva hagyni. Az ajándékot nem szabad visszautasítani. Az ajándékot nem szabad tovább ajándékozni. Magyarban van egy nagyon szép kifejezés, hogy az ajándék lónak ne nézd a fogát. Az ajándékot nem kell becsmérelni. Az ajándéknak örülni kell. Hogyha tudom, hogy kitől kapom az ajándékot, az Istentől, akkor ennek az ajándéknak feltétlenül örülni kell. És akkor még egyszer elmondom, csomagoljuk ki, ismerjük meg, ne dobjuk el, ne tegyük félre, ne ajándékozzuk tovább, ne mondjunk le róla, ne utasítsuk vissza, hanem mint minden jó ajándéknak örüljünk, és utána egy picit gondolkozhatunk azon is, hogy az ajándékozó miért pont ezt az ajándékot szánta nekünk. Azért szánta ezt nekünk, mert hozzánk illik, hozzáillő segítőtárs. Hát mi ez, hogy segítőtárs? Nem jó az embernek egyedül lenni, ugye ezt is mondja az Isten. Azt gondolom, hogy egy alapkérdés ugyebár minden házasságban, hogy ki az igazi. Megfelelő-e nekem a házastársam? Jó házastársat választottam-e? És akkor azt nézzük meg, hogy milyennek kell lenni egy házastársnak. Egy segítőtársnak. Nagyon sokan mondják azt, hogy nem jó a házasságom, mert a feleségemmel egészen másmilyenek vagyunk. Férjemmel különbözőek vagyunk. Nem derült ez ki, egészen mások az értékeink. Egészen más szeret csinálni, mint én. Nem tudjuk rendesen eltölteni az időt. Én azt gondolom, egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az, hogyha egy segítőtársra van szükségem, akkor olyan valakire van szükségem, aki engem kiegészít. Ha a segítőtársam ugyanolyan lenne, mint én, akkor az egész páros életnek nem lenne semmi értelme. Világos, ugye? Hogyha van két tojás, az nem sokkal több, mint egy tojás, de hogyha van egy tojás, meg van egy olaj, amiben meg tudom sütni az olajat, akkor az a tojás már rögtön értékesebbé válik. Ugyanilyen a házasság is. Tehát, hogyha a feleségem pont ugyanolyan lenne a gondolkozásában, mint én, akkor az egésznek nem lenne semmi értelme. Vajon ez azt jelenti-e, hogy olyan házastársat kell találnom, amiki mindenben az én ellenkezőm, mert akkor tudjuk legjobban kiegészíteni egymást? Én ezt nem mondom, az ellenkezőjét sem mondom, de talán a végére ennek a prédikációnak eljutunk odáig, hogy egy kicsit többet megtudunk arról, hogy milyen is az igazi. Az, hogy segítő társ és egymást kiegészíti a férfi és a nő, ez előre mutat, és arra is rámutat, hogy valószínűleg vannak nemi szerepek. Ezt hiába is tagadja a világ, de hogyha segítőtársa egymásnak a férfi és a nő, akik nem azonosak, akkor ez azt jelenti, hogy vannak valamilyen szerepkörök, amelyekben a férfi erősebb, és vannak olyan szerepkörök, amelyekben a nő az erősebb, és így ketten együtt még sokkal erősebbek, mintha külön-külön lennének, vagy hogy a két férfi és két nő lenne együtt. Tehát egy férfi és egy nő valamiben erősebb. Na, vajon mik lehetnek ezek a szerepkörök, és mi következik mindebből? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos tény, hogy a házasságban a férfinek és a nőnek más-más a szerepe, a jelentősége, a joga, az értéke viszont azonos. Jó? Tehát egy házasságban ugyanaz az értéke egy férfinek meg egy nőnek, annak ellenére is, hogy mások a feladatok és mások a szerepek. Ezzel kapcsolatosan egyébként Pál apostolnak vannak nagyon érdekes gondolatai a Szentírásból, és azt kérem Rékától, hogy nézzük ezeket meg. Mi a feleség szerepe a házasságban? A feleség segíti a férjét. Tehát tudjuk azt, hogy Mózes könyvében is ezt olvastuk, alkotok hozzá illő segítőtársat. Tehát a feleségnek az alapfeladata a férnek a segítése. Ennek keretében a feleség engedelmeskedik férjének, amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Nagyon érdekes ez az ige, mert egyfelől szól az engedelmességről, másrészt pedig az engedelmességnek körül határolja a formáját is, és rögtön egy példát is állít mellé. Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek asszonyok is a férjüknek. Tehát amikor arról beszéltem itt az elején, hogy szerintem minden emberi kapcsolat valahogy az Istennel való kapcsolatunkat is leképezi, akkor látjuk azt, hogy a házasságban is a férfi és a nő kapcsolata Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatát leképezi. Az, hogy engedelmeskedni kell az asszonynak, ez egy nagyon érdekes fordulat, és bizony azt is látom, hogy ez rendkívül nehéz. Hogyha megnézzük azt, hogy annak idején a bűnbeesés után milyen átkokat kapott az ember, három átkot kapott. Az egyik az, hogy a munkáját megnehezíti, izzadsággal szerzi munkáját, vagy végzi munkáját az ember. A másik átok pedig az volt, hogy a nő nagy fájdalommal szüli gyermekét. De van egy harmadik átok is, ez pedig az, hogy az asszony vágyakozik férje után. Hogy mit jelent ez, hogy az asszony vágyakozik férje után? Ki kell, hogy ábrándítsam a férfiakat. Ez nem egy szexuális vágyakozás, amit az asszonyok egyébként jól titkolnak a házasságban. Nem, ez egy olyan vágyakozás, aminek a fordítása talán úgy lenne jó, hogy vágyakozik a férje ellen, vagy törekszik a férje helyére. Tehát amikor a Szentírásban az Isten az asszonyt segítőtársként, engedelmes segítőtársként helyezi a férje mellé, akkor az átokban a nő ez ellen már rögtön ágál. Ő nem segítőtárs akar lenni, hanem ő uralkodni akar a férje fölött. Tehát vágyakozik a férje ellen. Úgyhogy ez rögtön egy konfliktus helyzet a házasságban. A feleség tiszteli férjét, erről is szól Pál apostol, az Efézusi levélben, a 35. rész 33. részében. Ez nagyon érdekes, hogy mit jelent az, hogy egy feleség tiszteli a férjét. Kiket tisztelünk? Én nagyon tiszteltem az első főnökömet a munkájában, mert egy nagy tudású ember volt. És nagyon, nagyon tiszteltem Pálhegyi Feri bácsit, aki nagyon sok mindent mondott a házasságról. Itt viszont nincs ennek a mondatnak második fele. Az asszony pedig tisztelje a férjét, mert ő szereti őt, mert ő eltartja a családot, mert ő jól szereli az autót, mert ő jól tud szurkolni a foci meccsen. Az asszony pedig tisztelje férjét. Nem azért tisztelem, mert a férjem jó ember, se nem azért, mert dolgos ember, azért tisztelem a férjemet, mert ő a férjem. A státuszt tisztelem benne, hogy ő az Isten által rendelt férj. És akkor itt visszatérek egy picit az ajándékhoz. Tehát, hogyha házastársam az Isten ajándéka, akkor tudjam azt, hogy az ő státusza az Istentől érkezett az én családomba. Jó sok minden van, amit az asszonyoknak kell csinálni, nézzük meg, hogy mi van a férjekkel. A férj szerepe a házasságban, a férj vezeti feleségét. A férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. A férnek tehát az Isten egy feladatot adott, hogy a házasságot vezesse. Szerintem egy roppant egyszerű megérteni azt, hogy ha van két ember, akkor valakinek vezetnie kell, mert nem mindig van konszenzusos döntés. És az is nagyon fontos, hogy itt is Pál apostol rögtön mellé írta, hogy hogyan kell vezetni, úgy vezeti, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. A vezetés az nem arról szól, hogy a férfi eldönti azt, hogy ma este akkor 73-szor is foci meccset fogunk nézni, mert ez nem vezetés, és Krisztus nem így feje az egyháznak. Az, hogy a férfi vezeti a házasságban a családot, ez nem csak azt jelenti, hogy ő vezet, hanem én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ő vállal minden felelősséget is. A felelősségvállalás egy nagyon fontos dolog, és egy férfinek úgy kell vezetnie a feleségét, hogy ez az egész, ez valami pozitív kicsengést kapjon a végén. Lehet, hogy a feleség ellenkezik egy családi döntés tekintetében, mit tudom én, mondjuk abban, hogy vesznek egy lakást, és abban nem tudnak dűlőre jutni, hogy hol vegyék, azért az jó, hogyha ezekben a kérdésekben a házaspár együtt tud dönteni, de elképzelhető, hogy van olyan, amiben már különbség van. A férfinek úgy kell vezetni a feleségét, hogy ő, ha nem is azonnal jön arra rá, hogy egy jó döntést hozott a férje, de egy bizonyos idő elteltével belássa, hogy valójában az volt a jó, amit a férje vezetőként meghozott döntést. És nagyon-nagyon fontos az is, hogy ez a vezetés, ez mindenképpen a feleség érdekeit is képviselje, és itt a férj szereti feleségét részt szeretném felolvasni. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Én példaként a titani katasztrófát szoktam elmondani. A földkerekségen a legnagyobb hajókatasztrófa az Estonia nevezetű komphajónak az elsüllyedése volt. Ez valamikor a 80-as években történt, és Szentpéterváról, akkor még úgy hívták, hogy Leningrád ment, vagy lehet, hogy Tallinnból, tehát mindenféle a Szovjetunióból ment valahova Skandináviába ez a hajó. Valahogy kinyílt az eleje a hajónak, olyat is hallottam, hogy valami katonai probléma volt. A lényeg az, hogy ez a hajó ott elsüllyedt, és sok ezren meghaltak, és kizárólag csak férfiak menekültek meg, abból is csak néhány száz. És volt egy másik katasztrófa, ez a Titanic katasztrófa volt 1912-ben, erről azt hiszem, hogy mindannyian hallottunk. Ez volt az a hajó, ami jéghegynek úszott, és ezen a hajón utaztak sokan, és ezen a hajón meg elsősorban nők menekültek meg a katasztrófa után. Mi a különbség a kettő között, az Estonia katasztrófa és a Titanic katasztrófa között? Miért van az, hogy az egyiken csak férfiak menekültek meg, a másikban meg többségben nők? És én azt gondolom, hogy az idő az nagyon fontos volt, az Estonia néhány perc alatt elsüllyedt, ott nem is engedtek le mentőcsónakot. Mindenki ugrott a vízbe, és azok élték túl a katasztrófát, akiknek jobb volt az ellenálló képességük, nagyobb volt a fizikai erejük, és alapvetően ezek a férfiak. A nők azok kevésbé tudnak úszni, nem annyira erősek, nyilvánvaló, hogy a túlélési esélyük sokkal kisebbek voltak, és ez a statisztikában ki is jött. Ezzel szemben mi történt a Titanickal? A Titanic süllyedése órák hosszat tartott, le tudtak engedni mentőcsónakokat, valamilyen formában be tudták osztani, hogy kik meneküljenek meg, és a férjek a feleségeiket beleültették a mentőcsónakba, hogy meneküljenek meg. És ők meg nem ültek be. Volt idő arra, hogy a férjek ezt az áldozatot a feleségükért meghozzák, és persze voltak férfiak is megmenekültek, meg voltak házaspárok is megmenekültek, de alapvetően a férjek szerették a feleségeiket, és az életüket adták érte. Férfiak, úgy szeressétek feleségeiteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tehát az, hogy a férfi vezeti a feleségét, ez akkor jó, hogyha ebből a feleség profitál. Ha a férj szereti a feleségét, akkor a feleség biztos lehet abban. Abban nem lehet biztos, hogy minden döntése a férfinek jó. De abban biztos lehet, hogy a férfi minden döntést úgy készít elő, hogy az a feleségének idővel jó legyen. És az a férfi, aki szereti a feleségét, az ahogy Krisztus is szerette az egyházat, önmagát áldozta érte. Jó? Jó, és itt még van egy utolsó gondolat. Pál apostol többet írt a férfiaknak a szerepéről a házasságban. Férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogy Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. Jó, tehát itt az apostol még egyszer összefoglalja, hogy mennyire fontos az, hogy a férfi szeresse a feleségét, és gondozza azt. Nagyon nehéz, és erről is mindenképpen kell szólni egy szót, ha a következő ígére megyünk, hogy az, hogy a férfi vezet, az asszony engedelmeskedik, azért ez nem ilyen egyszerű, hiszen régen is, ma is sok visszaélés történhet ezzel. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolatokban vannak olyan férjek, akik magukhoz ragadják a vezetést, ugyanakkor pedig a szeretetet nem adják. És vannak olyan kapcsolatok is, amelyek bántalmazó kapcsolatok. Ezért fontos ezt az igét is elmondanom, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Tehát az engedelmességnek az alapja nem az, hogy a férfinek a vágyai, az igényei, a kívánságai ki legyenek elégítve egy kapcsolatban, hanem az, hogy Krisztus félelmében engedelmeskedjenek egymásnak. Azt is szeretném mondani, hogy egy házassági kapcsolatban is előfordulhat az, hogy bántalmazás történik. Hogyha ilyen van, én azt tanácsolom mindenkinek, aki hallgatja ezt a mai istentiszteletet, hogy akár a lelkészhez, akár a presbiterekhez menjen el ezzel a problémával, ne tartsa magában, mert erre megoldást kell találni. No, egy kicsit akkor megértettük ezt az egész házassági kérdést, és akkor visszamehetünk Péter leveléhez. A házastársak becsüljék meg egymást, és akkor nézzük meg, hogy az első versben mit mond a felemás igában levő asszonynak. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Biztos, hogy nagyon nehéz egy asszonynak engedelmeskedni a férjének. Nehéz, mert ugyebár bennünk van az átok, hogy törekedjünk a férjünk ellen az ő státuszára, és mindenről van saját határozott véleményünk, ami nem feltétlenül ugyanaz, mint a férjünké. De még sokkal nehezebb engedelmeskedni a férjünknek, hogyha a férjünk nem egy keresztény, nem egy hívő keresztény ember. Vajon működik-e az, amit itt Péter ír? Tehát, hogyha nem hívő keresztény a férjünk, akkor is istenfélő és tiszta élettel éljünk, hogy a magaviseletünk szavak nélkül is megnyeri őket. Engedelmeskedjünk neki. Szerintetek ez működik? Nehéz erre választ adni. Két felemás igát szeretnék nektek elmondani. Gondoltam, hogy milyen példát mondjak, de aztán rájöttem, az a legjobb, hogyha a szappanoperákból idézek, talán azokat ismerik legjobban, legtöbben. És van egy nagyon izgalmas szappanopera, ez mindössze 400 részes, úgyhogy ha valaki ezt a kérdést szeretné végig gondolni, akkor erre most minden lehetőség megvan. Ez egy lengyel sorozat, az a címe, hogy a koronás sas. Egyszer véletlenül magam alatt voltam, és bekapcsoltam a tévét, és akkor egy néhány másodpercet láttam belőle, és akkor onnan jött az ihlet. Ez a koronás sas című film a lengyel történelemnek egy nagyon izgalmas periódusát veszi elő, mégpedig azt, amikor Nagy Lajos király alatt, ugyebár amikor mindannyian tudjuk, hogy Háromtenger most a Magyarország partjait, Magyar-Lengyel Personálunió volt, nem volt Háromtenger, és Lajosnak két lánya volt, az egyiket Máriának hívják, ő lett a magyar királynő, a kisebbik lányát Hedvignek hívták, ő lett a lengyel királynő, és ennek a Hedvignek az életéről szólt többek közt ez a koronásas, ő az egyik főszereplő. Lengyelország egy önálló keresztény királyság volt, a Hedvig pedig egy fiatal 12 éves kislány. Lengyelországnak volt egy szomszédja, akivel rengeteget háborúzott, ez volt a Litvánia. Az a Litvánia ma egy icipici ország, akkoriban ez akkora volt, mint fél Európa, és ennek volt egy uralkodója, egy Jagelló nevezetű fejedelem, ő nem volt király, mert ez nem volt egy keresztény ország. És akkor felmerült a kérdés, hogy ki legyen a férje ennek a Hedvignek. És először egy osztrák herceget szántak neki, de ez a 12 éves kislány, ez valahogy úgy gondolta, hogy annak a pártjára áll, akik azt mondták, hogy ez a Jagellóval kössön házasságot. És akkor házasságot kötött egymással Jagelló, meg Hedvig. És ez a Jagelló, ahhoz, hogy lengyel király is lehessen, megkeresztelkedett, és felvette az Ulászló nevet. Ez a Jagelló Ulászló talán így ismerős a magyar történelemben. Érdekes egyébként, hogy azért vette fel az Ulászló nevet, mert ő a Szent László magyar királynak a nagy tisztelője lett. És ez a Hedvig ebben a házasságban úgy gondolta, hogy alázatosan viselkedik, istenfélő tiszta élettel él, és ezzel próbálja az Isten kegyelmét az ő férjére kérni. És képzeljétek el, hogy ez annyira működött, hogy ez az ország, ami létrejött, ez a Lengyel-Litván Personál Unió, ez Európa legnagyobb keresztény országa lett. Ez a Hedvig, ez rengeteget imádkozott. Ez a Hedvig, ez iskolákat alapított, teológiai iskolákat alapított, kórházakat alapított, és ő volt az, aki lengyel nyelvre lefordítatta a Bibliát. Az egyik első fordítása a Szentírásnak lengyel nyelvre történt. És ez az Ulászló, ez nem csak úgy beleszeretett a feleségébe, de beállt ebbe az egészbe, és ő keresztény uralkodóként uralkodott Lengyelországban. És ez volt a lengyel koronának a fénykora, nem véletlenül, hogy a Szappan operát is ebből készítették el. Aztán a történetnek a vége is érdekes egyébként. 25 éves volt Hedvig, amikor meghalt, gyermekágyi lázban halt meg, és együtt halt meg azzal a kislányjal is, aki akkor született. És a halálos ágyán azt mondta Jagelló Ulászlónak, hogy feltétlen szükséges, hogy újra megnősüljél, és még abban is tanácsodhatott, hogy kit vegyen el Jagelló Ulászló, és utána meghalt, eltemették, és egyébként a Római Katolikus Egyház pár évvel ezelőtt szenté is avatta Hedviget. Tehát van arra példa, hogy működik ez. Hogy Felemás igában az asszonyok a maga viseletükkel a férjeiket tudják befolyásolni és az Isten kegyelmét rákérni. De mondok egy közelebbi példát, ami nem egy Szappan opera, hanem az én saját életem. Ugyanis, hát nyilvánvaló, én sem voltam megtérve, amikor összeházasodtunk a feleségemmel, és hosszú évekkel később jutott el csak hozzánk az Úr Krisztus kegyelme. Egy nyári táborban voltunk, ahol már sejtettük, hogy az Isten valamit készít velünk. Részleteit nem mondom el, mert nagyon hosszú lenne. A lényeg viszont az, hogy ott egy imádságnál a feleségem megtért egyik este. És hát engem ez egyfelől meglepett, másfelől pedig nagyon örültem neki. Nagyon örültem, mert gondoltam, hogy innentől kezdve ez az asszony, ez könnyebben kezelhető lesz. Szent életű lesz. Istenfélő is tiszta. És akkor én mennyire klasszul tudom majd a vezető szerepet a házasságunkon betölteni. Ez az asszony viszont ezt az időszakot, amit Felemás igában értünk, ez kb. 8 óra volt. Ezt az időt ő arra használta ki, hogy imádkozott velem, a szeretetéről biztosított, mondta, hogy ugyanúgy szeret, meg ugyanúgy jó feleségem lesz akkor is, hogyha én nem térek meg. És tényleg gyakorlatilag az egész estét végig imádkoztuk, és én reggelre, hát kb. 8 órával később köszöntem meg Jézusnak az ő csodálatos kegyelmét, hogy az életemet megváltoztatta. Ha ezt a két példát nézem, akkor asszonyok, akik Felemás igában éltek, bátorítalak benneteket. De nem a példa miatt bátorítalak benneteket, hanem azért, mert Isten igéje ezt mondja. Nézzük tovább, mit mond még Péter levele az asszonyoknak, akik Felemás igában élnek. A 3. vers. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felragása, vagy különféle ruhák felöltése. Bocsánat, négyest is elolvassuk? Hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek az el nem múló díszével az értékes Isten előtt. Hú, miről szól ez a vers? Ez arról szól, hogy az asszonyok ne legyenek szépek, hogy ne öltözzenek szépen, ne fésülködjenek, ne ékesítsék magukat. Én remélem, hogy nem erről szól. Én azt gondolom, hogy a szép asszonyok is Isten teremtményei, és én nagyon-nagyon szeretem, amikor a feleségem szépen felöltözik, szép ő akkor is egyébként, amikor nem fonja be a haját. Azt gondolom, hogy a szépséget az Isten adta nekünk. Szépséget, ami a természetben van, a növényekben van, és ugyanígy, ami az emberi nemben van. Tehát semmiképpen sem gondolom azt, hogy ezt el kéne rejteni. Ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az asszony egész lénye sugározza az új embert, az újjászületett megtért embert. Tehát az asszonynak a szelíd és csendes lelke, ez az az el nem múló dísz, amely sokkal jobban tudja sugározni a megtért keresztény életét. Tehát én azt gondolom, lehet szép ruhába járni, a hajat is be lehet fonni, ékszereket is fel lehet venni, de nem ezzel fogjuk a felemás igában levő férjünket megtéríteni, hanem azzal a szelídséggel, istenfélelemmel, kedvességgel, szeretettel, amely bennünket jellemezhet. Az 5-6-os részben egy példát is mond nekünk Péter. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt, az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Sára és Ábrahám. Mikor készültem erre az alkalomra, hát először nem értettem, hogy miért Sárát és Ábrahámot hozza, mint a régi idők szent asszonyai, példaképpen Péter elénk. Amikor olvasjuk Sáráról a történéseket, akkor látjuk azt, hogy ez a Sára azért egy elég zsémbes asszony volt, ugye? Zsémbes volt, és hát hihetetlen, hogy mennyi elégedetlenség volt benne, mert ahelyett, hogy örült volna, hogy 90 évesen fiút szül, ő erre annyi megjegyzést tett, hogy mit fognak majd szólni róla az emberek, és ki fogják őt nevetni. Szent asszonyok, akik Istenben reménykedtek. Valóban jó példa ez a Sára. Aztán, hogy viselkedett ezzel az Izmaellel is, meg Hágárral, akiket ott búgott Ábrahám fülébe, hogy ezeket már távolítsa el onnan az otthonukból, a kisgyereket, az édesanyját. Addig-addig duruzsolt a férje fülébe, azt hiszem, hogy a férjeknek ez ismerős, amíg úgy nem döntött, hogy ezeket kikergeti a pusztába. Ő valóban egy szent asszony, aki Istenben reménykedett. Aztán kicsit gondolkoztam, meg olvastam a Szentírást, és valójában azt gondolom, hogy Sára egy jó példa arra, hogy az átok az hogyan működött az ő életében is. Tehát az, hogy ő törekedett a férje fölé, vágyakozott a férje ellen. Tehát ő akarta átvenni ezt a döntést, és ez az átok, ez mindenkiben benne van, és Sárában is benne volt, a mai asszonyokban is benne van. Ami viszont szerintem fontos, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, itt Sára követte a férjét a hitben. Tehát a Szentírásban nem olvasunk róla, de én azt gondolom, hogy amikor Ábrahám úgy döntött, hogy Isten kérésére Izsákot feláldozza, ez Ábrahám hitét mutatja. Nem olvasjuk a Szentírásban, de én azt gondolom, hogy emögött ott kellett, hogy legyen Sára hite is. Ez egy hitben való követése volt a férjének. Sára azonban nem csak a hitben követte az ő férjét, hanem pestiesen szólva a hülyeségben is. Amikor Ábrahám úgy gondolta, hogy az életét úgy fogja megóvni majd Abimélek udvarában, Gérák királya udvarában, hogy a feleségét, Sárát majd a hugának mondja, akkor bizony ebben a hülyeségben a férjét követte Sára. Tehát beállt mögé a alapvetően rossz, hibás és bűnös lépés közé. Mögé. Tehát Sára engedelmeskedett Ábrahámnak a hitben, amikor Isten felé kellett engedelmeskedni, és engedelmeskedett a hülyeségben is. Mai asszonyok, amikor a férjetek a hitben kéri az engedelmességeteket, akkor engedelmeskedjetek, és amikor hülyeségben, akkor vegyetek példát Sáráról. Nézzük meg, hogy mit mond a férfiaknak. Nagyon fontos, hogy a férj, amikor vezeti a feleségét, tehát a férj nem bűntelen, a férj nem mindentudó, de ő az a férj, az az ajándék, akit kaptatok. És hogyha ő úgy vezeti a feleségét, ahogy Krisztus vezeti az egyházat, szeretettel, gondoskodással, akkor abban legyetek biztosak, hogy jót akar. És ugyanúgy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében. Hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Férjekről beszéltünk, itt két dolgot szeretnék kiemelni ebből a részből. Az egyik, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében. Örökös társunk az élet kegyelmében, ez is mutatja azt, hogy azonos az értékünk, azonos a jogállásunk, azonos a kegyelmünk. A férfi és a nő szerepe más a házasságban, az értékük és a jogaik azonban azonosak. Hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba, az egész házassági kapcsolatnak az egyik célja, ugyebár, hogy ne legyünk egyedül, de a valós célja az, hogy így az Istenhez közelebb tudjunk kerülni. Imádkozásunk ne ütközzék akadályba. Hát és most eljutunk arra a pontra, amivel kellett volna kezdenem, mert azt gondolom, hogy ez érdekel mindenkit legjobban. Milyen az ideális házastárs? Hogyan találom meg az igazit? Vajon az igazit találtam-e meg? Érdekel ez valakit? Igen? Jó. Szilárd bólogat. Azt gondolom, hogy mindannyian úgy szaladunk neki a házasságnak, legalábbis én úgy szaladtam neki, hogy megtaláltam az igazit, biztos ő az igazi, és innentől kezdve minden rendben lesz. Nagyon sokat, hosszú ideig jártam a feleségemmel, és úgy próbáltam minden szituációban, nem voltam megtérve, de minden szituációban próbáltam tesztelni a nőt, és akkor úgy gondoltam, hogy ha ezeken jól átmegy, akkor biztos ő lesz az igazi. És amikor megkértem a kezét, akkor innentől kezdve mindent jól csinálok, hogy ez a házasság jól működjön. És hát jó szervező készségem van, tehát ahogy megkértem a kezét, már rögtön kitűztük egy hónappal később a esküvő időpontját, én azt meg tudom csinálni, megszervezem. És akkor elkezdtem szervezni. Szerettem a feleségemet, és úgy gondoltam, hogy megcsinálom az egészet okosban. Mert nem csak a feleségemet szerettem, hanem én szeretem a pénzt is. De gondoltam, ez nem probléma. És hogyha szeretem a pénzt, akkor szeretem a pénzt tartani is. Így az egyik ismerősömet kértem meg, hogy ő csinálja az esküvői fényképeket. Nem egy hivatalos fotóst, aki ebből él, aki professzionális szinten űzi, aztán volt egy ismerős, volt egy fényképezőgépem, hogy így jövök ki legjobban anyagilag. De a házasságom jó lesz, abban nem lesz semmi probléma, ő az igazi, én is mindent jól csinálok. De a pénzt szerettem. Úgyhogy az első házassági konfliktusunk az esküvő másnapján történt, amikor megérkeztek ezek a képek. Az ismerősöm ugyanis tényleg olcsó volt, mert csak az esküvői vacsorát kellett fizetni neki, meg valami apró pénzt, de hogy egyetlen jó képet nem csinált, azt nem gondoltam volna. Feleségem pedig, akinek élete egyik legfontosabb napja lehetett ez a házasság, az rögtön kikelt magából. És rögtön konfliktussal kezdtük ezt a szép házasságot. Hát mi ebből a történetből a tanulság? Azon kívül, hogy jó fotóst kérjünk az esküvőnkre. Mindannyian arra törekszünk, hogy az igazit találjuk meg. De én elárulok egy titkot. Mi bűnös emberek vagyunk. Én is bűnös vagyok, meg a feleségem is. És amikor keresem az igazit, akkor én sok mindenre nézek, meg egy csomó minden elhomályosítja a tekintetemet, mondjuk például a szerelem, de bűnös ember vagyok én is, és a feleségem is. Annak idején, amikor a jó és a rossz tudásának a fájáról Ádám és Éva leszették az almát és megették, akkor ők lettek a jónak és a rossz tudásának a birtokosai. Tehát onnantól kezdve mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. És az, hogy én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz, ez az alapja az önzésnek. Ez az alapja az irigységnek. És ezek, hiába találom meg az igazit, engem is jellemeznek, mert meg az igazit is. Tehát amikor ott állok az oltár előtt, a feleségem fehér ruhában, aki mellettem van nagyon szép és nagyon csinos, de mérhetetlenül önző. És én, aki ott állok, ha öltönyben, öltönyben, ha frakban, frakban, én is önző vagyok. És elindul a kapcsolatunk. És a házasság egy különleges kapcsolat, a legtöbb időt, ugyebár a házastársak együtt töltik, vagy ő az az ember, akivel a legtöbb időt töltöm, és úgy lassanként ez az ember, akit legjobban megismerek. És ahogy legjobban megismerek valakit, úgy legjobban megismerem a bűneit. És ezek a bűnök ott vannak, én ezt elárulom. A fiataloknak is elárulom, akik most még az igaziban gondolkoznak, hogy az igaziban is benne lesznek ezek a bűnök. Az önzés mindenkiben benne van. És más szeretetének a legnagyobb akadálya az, hogy én magamat szeretem. És amikor a hollywoodi filmekben látjuk azt, hogy milyen szép szerelmek szövődnek, akkor én elárulom azt a titkot, hogy ezek olyan szerelmek, amelyek ilyen kvázi üzleti alapon születnek, hogy én szeretlek téged, amíg te szeretsz engem. Én adok ebbe egy csomó pluszt ebbe a kapcsolatba, amíg pont ugyanannyi pluszt kapok belőle, mint amennyire én vágyom. És hogyha így indul el az igazinak az igazival való kapcsolat, akkor sajnos egyre inkább előjönnek a problémák. Egyszerűen csak azért, mert egyre jobban megismerem a másikat, aki bűnös. És ő egyre jobban megismer engem, aki bűnös vagyok. És amikor én tervezgettem a házasságomat, akkor valójában a saját magam szeretete volt az, ami engem irányította arra, hogy elvegyem az igazit. Egy olyan valakit vegyek el, akitől megkapom mindazt, amire szükségem van. A házastársam, ő lesz az igazi, az ideális, az én saját igényeim kielégítésében. És amint rájövök arra, hogy neki is vannak igényei, és amik az ő igényei, azok nekem nem igényeim, vagy ő rájön arra, hogy azok az igények, amiket én várok tőle, az neki nem jó, vagy nem kényelmes, vagy nem erre gondolt, akkor előbb-utóbb előjönnek a problémák. A házasságokat, minden házasságot, azt a házasságot is, amelyet az igazival kötöttek, azt a házasságot is lassanként elkezdi széttöredezni a bűn. A bűn, ami bennem megvan, és ami benne van a házastársamon is. Na, mi legyen erre a válasz? Ne házasodjunk meg. Egyáltalán van erre valamilyen válasz? Az a jó hírem van, hogy van. Van erre megoldás. Van erre megoldás, és azért erről a megoldásról itt beszélek, mert vannak házassági tanácsadók, akikhez el tudunk menni, akik elmondják azt, hogy hát, csináljátok azt, hogy gyakrabban vidd a feleségedet vacsorázni, meg gyakrabban vegyél neki új ruhát, és akkor talán gyakrabban tudod tőle megkérni, egy kicsit intimebben is legyetek együtt. Ez egy jó üzletnek tűnik, de ez nem oldja meg a problémát. A problémát csak egyetlen egy dolog oldhatja meg, ez pedig az, hogyha a bűnnel tudunk valamit kezdeni. És a világon egyetlen egy valaki van, aki a bűnnel valamit tud kezdeni. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Ha Jézus Krisztus kerül be a házasságba, akkor lehet a bűnökkel valamit kezdeni. Egyébként pedig ezek a bűnök, ezek lassanként rohasztják, törik szét a házasságot. Nem minden világi házasság megy tönkre, de abban biztosak lehetünk, hogy nem az a szeretet, nem az a boldogság, nem az az élvezet van benne, mint ami lehetne akkor, hogyha abba a házasságba belekerül az Úr Krisztus. Mi az, amit Krisztussal be tudunk hozni a házasságba? Krisztus hozta el a szeretetet. Azt a szeretetet, amelynek nem az a célja, hogy a saját igényeimet elégítse ki, hanem azt a szeretetet, azt az önzetlen szeretetet, amellyel ő úgy szeretett bennünket, hogy mi a semmilyen körülmények között nem érdemeltük meg. Ő hozta be az életünkbe azt az alázatot, amelyet érdemtelenek kaptak, amikor a tanítványok lábát megmosta, vagy bármit tett. Azt az alázatot, amelyet tőle, ha át tudok venni, és be tudom vinni a házasságomba, akkor egészen máshogy tudok a házastársamhoz hozzáállni. Ő hozta be az áldozathozatalt. Azt az áldozathozatalt, amely a kereszten megmutatkozott, hogy ő az életét áldozta azért, hogy mi arra érdemtelenek élhessünk. Ez az áldozathozatal kell, hogy krisztusi módon beérkezzen a házasságunkba. És hogyha ezek benne vannak a mi kapcsolatunkban, akkor ez a házasság, ez olyan lehet, mint amiről Pál apostol írt. Hogy ahogy Krisztus feje az egyháznak, úgy vezeti a férje feleségét. És úgy szereti a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat. És akkor tud a feleség olyan lenni, hogy úgy engedelmeskedik a férjének, úgy segíti a férjét, ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. Az az örömhír, hogy Jézus Krisztus életét adta azért, hogy mi nekünk a kapcsolatunk az Istennel helyreállhasson. Hát én azt gondolom, hogy ez a házasság célja. Az Isten ezért teremtette ezt a házasság intézményét. Mert nem jó az embernek egyedül lenni, és azért teremtette mindezt, hogy legyen egy olyan közeg azzal az emberrel, akivel a legtöbb időt töltjük, aki legközelebb kerül hozzánk, akivel közös érzelmi alapokra építjük az életünket, akivel közös gazdasági alapra építjük az életünket, akivel produktumaink vannak, legyen akár egy közös munka, de akár egy közös gyermek, hogy ezzel a személlyel tudjuk megélni az evangéliumnak az örömhírét. És azt gondolom, hogy amikor jól működik egy házasság, és erről van néhány képem, ha van egy jól működő házasság, hogyha valaki ránéz ezekre a házaspárokra, ezekre a családokra, akkor amikor ránéz, akkor egyetlen egy dolog kell, hogy a fejébe jöjjön. Ez pedig az, hogy ha ránézek ezekre a házaspárokra, akkor az Isten dicsőségét látom. Nem akkor jó egy házasság, hogyha 3 évente új autót tudnak venni, mert annyit dolgoznak. És nem akkor jó egy házasság, hogyha együtt sportolnak és kirándulnak minden hétvégén. És nem akkor jó egy házasság, hogyha nagy társadalmi életet élnek. Akkor jó egy házasság, hogyha ránézünk arra a házasságra, akkor az Isten dicsőségét látjuk. Az ige hirdetés végén kérdéseket szokott Robi adni, 3 kérdést. Én egy picit több kérdést adtam, egyszerűen csak azért, mert 3 különböző státuszban vagyunk itt a teremben. Vannak férjek, vannak feleségek, és vannak nem házasságban élők. Az első kérdések a férjekhez szólnak. Ha férj vagy, hogyan vezethetem feleségemet Isten szándéka szerint, és hogyan szerethetem őt jobban? Hogyan válhat házasságunk áldássá, és hogyan szolgálhatja Isten dicsőségét? A feleségekhez is írtam 2 kérdést. ha feleség vagy? Hogyan tudom kifejezni jobban a férjem iránti tiszteletet és engedelmességet Isten szándéka szerint? Hogyan válhat házasságunk áldássá, és hogyan szolgálhatja Isten dicsőségét? És vannak sokan, akik nem házasságban élnek, vagy azért, mert még nincsenek abban a korban, vagy bármi másokból kifolyólag. Én úgy gondolom, hogy az ő szerepük is nagy, akik még nincsenek a házasságban, ők megházasodhatnak, és a házasság egy rendkívül nehéz intézmény. A nehézségekből most sok minden előjött, de én azt gondolom, hogy az Isten egyik legcsodálatosabb alkotása. Azok is, akik házasságban nem élnek, ők is tudnak házasságot segíteni. Úgyhogy azt a kérdést, ők egy kérdést kapnak csak, hogyan lehetek áldás más házasságára nézve? Imádkozzunk! Urunk Istenünk, olyan csodálatos Isten vagy, olyan sok alkotásod van körülöttünk, tárgyi alkotások és egyéb alkotások, és olyan csodálatos ránézni arra az intézményre, a házasság intézményére, amit te alkottál. Köszönjük neked, Urunk, hogy te látod, hogy nem jó az embernek egyedül, és ezért alkottad meg a házasság intézményét. Urunk, akik házasságban élünk, áldunk téged ezért. Köszönjük a házastársunkat, mint ajándékunkat, és bocsáss meg nekünk azt, hogy ezzel az ajándékkal nem mindig úgy bánunk, ahogy azzal bánnunk kéne. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy mindig úgy tudjunk tekinteni a házastársunkra, mint aki a tőled kapott ajándék. Az egyik legértékesebb ajándék, amit tőled kaptunk. Urunk, ha férjek vagyunk, akkor kérünk, tudjuk úgy vezetni szeretetben a feleségünket, ahogy te vezeted az egyházat. Add, hogy úgy gondoskodjunk a feleségünkről, úgy törekedjünk arra, hogy a lehető legtöbb örömet hozzuk neki, és őt te hozzád vezethessük. Urunk, ha feleségek vagyunk, akkor áldj meg bennünket, hogy jó segítő társai, engedelmes segítő társai legyünk a férjünknek. Úgy, ahogy az egyháztól várod azt, Krisztus, az egyházunk feje. Segíts bennünket meg, hogy az egész magatartásunk a férjünket te hozzád és az evangélium megértéséhez vezesse. Urunk Istenünk, akik nem vagyunk még házasságban, áldj meg bennünket. Ha szeretnénk abban lenni, kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy ez megtörténhessen. Segíts meg bennünket, hogy olyan igazit találjunk, aki abban lesz igazi, hogy az evangélium üzenetét megérti, és vele közösen a te dicsőségedre tudjuk élni a házasságunkat. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy tudjunk más házasságokat is támogatni, hogy minden házasságban az a csodálat, a csoda, a te nagyságod, az Isten dicsősége, Krisztus szeretete tudjon megjelenni. Ámen.